Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 8. részének 7. versét olvassuk. Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre. Megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind. Ez közvetlen ítélet Istentől. Ítélet szakad a növényvilágra, a fűtől a fákig. A növényi életet érinti először az ítélet. Figyeld meg azonban, hogy annak csak egyharmada pusztul el, de ez is óriási hatással lesz a földre. A tűz, a nagy ellenség Isten eszközévé lesz. Az özönvizet használta az első világméretű ítéletre, most felhasználja a tüzet. A föld egyharmada széleskörű pusztítást érzékeltet. Az egyharmad nem egynegyedet vagy egyötödöt jelent, hanem egyharmadot pontosan. A növényi életet teremtette Isten először, és először annak kell szenvednie az ítélet alatt. Mózes első könyve első részének 11. versében Isten elkezdi a növényi élet létrehozását, miután rend jött létre a fizikai világban. Szó szerinti ítélet megy végbe a növényi életen ugyanúgy, mint ahogy a 7. csapás Egyiptomban szó szerinti csapás volt. Mózes második könyve, 9. rész, 18. verstől a 26. versig. Korábban már felhívtam figyelmedet arra, hogy meglepő hasonlóságban az egyiptomi csapások és a trombita ítéletek között, és ez nem véletlen. Ha visszamész Mózes második könyvéhez, láthatod, hogy a csapások szó szerint bekövetkeztek. Aki hisz a Bibliában, az mind elfogadja ezt. Tehát el kell fogadnunk azt is, hogy a Jelenések könyvében leírt csapásokat is ugyanígy értelmezzük. Nem tudom, milyen hermeneutikával lehetne másként magyarázni az egyik fejezetet, mint egy másikat, ha csak a Szentírás világosan meg nem engedi, hogy ezt tehessük. Amikor jégeső szakadt Egyiptom földjén, akkor arról azt olvassuk, hogy elverte a jégeső egész Egyiptomban mindazt, ami a mezőn volt, embert és állatot, a mező minden füvét is elverte a jég, és összetördelte a mező minden fáját. Mózes első könyve, 9. rész, 25. vers. 100%-os pusztítás volt Egyiptomban. A nagy nyomorúság ideje alatt a földön egyharmad részben pusztulnak el a fák. A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett. Elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. Jelenések könyve, 8. rész, 8. és 9. vers. A tenger, amely a föld felszínének legnagyobb részét borítja, Isten közvetlen ítéletének a következő szenvedő alanya. A föld és a tenger elválasztása ugyanazon a napon történt, mint amikor a növényi élet megjelent a világon. Mózes első könyve, első rész, 9. és 10. vers. Figyeld meg, hogy milyen nyelvezetet használ itt az írás. János nem azt mondja, hogy egy égő hegy zuhant a tengerbe, hanem azt jelzi, hogy egy nagy tömeg vagy erő, mint valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, mintha óriási hegy lett volna. Ez a nyelvezetben levő gondos megkülönböztetés figyelhető meg itt, különösen mivel általánosságban az írásmagyarázók mindent összevonnak a Jelenések könyvében, és szimbolikusnak neveznek. Elgondolhatod, hogy ez sokféle bajból kiemel téged, de oda helyez a tűz serpenyőjébe. A hegy valami szó szerint itt érinthetőt képvisel, amiről a Jelenések könyvében van szó, ahol az Úr Babilonról beszél. Én most ellened fordulok, te rombolás hegye, aki az egész földet rombolod. Így szól az Úr. Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítlek a sziklákról, és égő heggyé teszlek. Jeremiás könyve, 51. rész, 25. vers. Ez a tömeg szó szerint a tengerbe zuhan, annak egyharmada szó szerint vérré változik, minden szó szerinti élőlény a szó szerinti tengerben szó szerint meghal. Semmi sem lehet világosabb ennél. A szó szerinti nemzetek minden szó szerinti hajójának egyharmada szó szerint elpusztul. Ha megengedjük Jánosnak, hogy azt mondja el, amit akar, akkor ő ezt világossá teszi. Nincs haszna annak, hogy a szimbolizmusba menekülünk. János nem mondja, hogy ez szimbolikus. Világossá teszi, hogy egy nagy tömeg belekerül az óceánba. Nem tudom, hogy az mi lehet, és erre két okom is van. Először is, János nem mondta meg senkinek, nem árulta el, ezért nem gondolom, hogy bárki tudná a választ. A második oka ennek az, hogy nem számítok ott lenni abban az időben, hogy majd elolvassam az esti lapokat. A rossz hír, amelyet kapunk az újságokból és a televízióból, tovább folytatódik, sőt még több is lesz belőlük a nagy nyomorúság alatt. De én nem leszek ott, hogy meglássam. Ezért ez nem nagyon érint engem, csak annyiban, hogy szörnyű tragédia éri utol a Krisztust elutasító világot, amely ténylegesen nevetségessé teszi Isten igéjét napjainkban. Ez bizonyára elszomorítja a hívő ember szívét, de ennél többet is cselekszik. Nem csak a szívünket érinti, hanem az akaratunkat és a lábunkat is, hogy igyekezzünk terjeszteni Isten igéjét. Ez a mi felelősségünk, és azt hiszem, nagyon ünnepélyes felelősség. Nem tarthatjuk vissza ezt a földre jövő ítéletet, de terjeszthetjük Isten igéjét, és csökkenthetjük azt a népességet, amely a földön marad abban a szörnyű időszakban. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és Ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Jelenések könyve, 8. rész, 10. és 11. vers. Olyan világban élünk ma, ahol nagyon sokat beszélnek a környezetszennyeződésről, és ez valóságos probléma. Úgy látszik, hogy az ember már elkezdte azt, amit a csillag fejez be a vizek beszennyezésével. Személyesen úgy vélem, hogy az embernek meg kell tisztítania a világ vizeit, ha tovább akar létezni a Földön egyáltalán. Az önfenntartás a természet első törvénye, és ha az ember ezen a Földön élni akar, akkor tennie kell valamit ezzel kapcsolatban. A nagy nyomorúságban a friss vizek beszennyeződnek, és az emberiség ivóvize méreggel telik meg, vagyis azok egyharmada ihatatlanná válik. A friss víz nagyon lényeges embernek és állatnak. Emlékszem egy nagyon száraz időszakra, amikor városunk vízellátását a mesterséges tavak szolgáltatták. A tavak kiszáradtak, és a tartalékunk kimerült. Máshonnan kellett vizet hoznunk, de az olajvállalatoknak megengedték, hogy mély kútjaikból a kiemelt sós vizet a folyóba ürítsék. Senki sem aggódott emiatt addig, amíg be nem állt az ivóvíz hiánya. Az ugyan nem volt sós víz, de alig ha lehetett inni belőle. Sokan elutaztak a környező városokba, hogy hozzanak egy üveg tiszta vizet az otthonukba. Ezek a tapasztalatok megtanítják az embert arra, hogy mennyire függ az élete a friss víztől. Amikor Izrael fiai átkeltek a Vörös-tengeren, akkor Márához érkeztek, ahol a vizek ihatatlanok voltak. Mózesnek vennie kellett egy darab fát, és be kellett dobnia a vízbe, hogy a vizeket ihatóvá tegye. Itt a Jelenések könyvében az édesvizek megkeserednek egy meteor miatt, amely az égből hull alá. Az a fa, amelyet Mózes a vízbe dobott, Krisztus keresztjéről beszél. Az üröm az a név, amelyet képletesen használnak az Ószövetségben. Vincent szerint a következő módon használják. Izrael bálványimádására, a csapás és a szomorúság leírására, és a hamis ítélet kifejezésére. A csillag valóságos, és a meteor méreggel van tele, amely megfertőzi a föld ivóvíz készleteinek egyharmad részét. A csillag neve azt érzékelteti, hogy ez az ítélet az ember bálványimádásért és igazságtalanságáért történik. A csapás és a szomorúság természetes következménye az ember bűnének ebben az ítéletben. A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmad részük, a nappal se legyen világos harmadáig, az éjszaka is ugyanígy. Jelenések könyve, 8. rész, 12. vers. A teremtett világ egy másik része is szenvedi a csapást ezen a földön, amely az embernek elengedhetetlenül szükséges az élethez, és ez a napfénye. Kisebb mértékben az ember függ a holdtól és a csillagoktól is. A teremtés negyedik napján jelentek meg ezek az égi testek. Már korábban megteremtette őket Isten, de a fény a negyedik napon tört át a földre. Most a fény kialszik, mintha sötétség lenne a föld egyharmadán. Isten akarta, hogy ezek a fények áttörjenek, a nagyobb fényforrás uralkodjék a nappalon, a kisebb fényforrás uralkodjék az éjszakán, és ezek jelölték meg az évszakokat. Az Úr Jézus jelezte, hogy a nagy nyomorúság idején különleges jelek lesznek az égi testekben. Közvetlenül amanapok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik. A hold nem fénylik. A csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. Máté evangéliuma 24. rész 29. vers. A természet törvénye radikálisan megváltozik ezek miatt a zavarok miatt. Van egy határozott korlátozás, csak a fényforrások és a nap egyharmadát érinti ez a csapás. A fényerősség a harmadára csökken. Beszélnek mostanában az energiahiányról. Hidd el, az ezután jön erre a földre. Egyszer láttam egy érdekes feliratot, amikor az egyik városban egy hatalmas repülőgép lekaszabolta a növényzetet, és sok ezer embert elpusztított, mire az emberek kezdték elhagyni a várost. Ezen a hirdetésen az egyik főúton valaki ezt közölte. Aki utoljára hagyja el a várost, legyen szíves, oltsa ki a villanyt. Isten már elkészült arra, hogy kioltsa a fényeket ezen a földön. De az Úr világossá tette, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Mózes első könyve, 8. rész, 22. vers. Gové egyik nyilatkozata nagyon érdekes ebben az összefüggésben, és arról szól, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tesznek az emberek a halálbüntetés megszüntetéséért. Mindeddig van nappal, jól lehet a fényessége elhomályosult. Isten bemutatja jogát ahhoz, hogy az embert felelősségre vonja a szövetség alapján. Az ember nem tartotta meg a feltételeket. A vérért nem ontottak vért a nemzetek. Erre az időre a gyilkos halálbüntetést hamis filantrópia alapján visszautasítja a világ. Ez egy másik szempontja a halálbüntetés kérdésének. Ezek a bírák lágyszívűen és lágyfejűen eltörlik a halálbüntetést, és szabadon engedik a bűnözőket ebben a mai világban. Az ember tovább halad ebben az irányban, de Isten ezt mondja: én szövetséget kötöttem veled, hogy védelmezd az ember életet, és te véded az emberi életet, amikor megölöd a gyilkost. A halálbüntetés elrettentő büntetés, és aki azt mondja, hogy nem rettenti meg a bűnözőket, annak olyannak kell lennie, mint amilyen a struc, amely fejét a homokba dugja. Ez nagyon föltűnő. Azt hiszem, hogy a halálbüntetést az Antikrisztus eltörli majd, ha addig meg nem szünteti az emberiség. Eddig az idézet. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magános sas átrepül az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondja: jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Jelenések könyve, 8. rész, 13. vers. Amikor a 4. trombita szó hangzik, meghirdetik a jajok és az ítéletek különös felerősödését, amelyek a földre szakadnak. A három utolsó trombita szó elkülönül a másik négytől. Ezek jajt hirdető trombita szavak. Láttam és hallottam, hogy egy magános sas átrepül az ég közepén. Valaki így szól: ez a sas beszél. Vajon ez szó szerinti sas? Ha Isten megteheti, hogy egy papagáj és néhány más madár beszéljen, nem gondolom, hogy neki gondja lenne azzal, hogy ez sast beszéltessen. Érdemes megfigyelnünk, hogy az Úr használta a sast, amely hirdeti az ő eljövetelét. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Máté evangéliuma, 24. rész, 28. vers. Ez a harmagedóni nagy csatát követi. Az utolsó három trombitaszó elkülönül az előző négy trombitaszótól, amiatt a tény miatt, hogy ezek jajt hirdető trombitazengések. A Jelenések könyve 8. részének 13. versét így adhatjuk vissza. Láttam és hallottam egy sast, amely az ég közepén repült, és nagy szóval ezt kiáltotta: jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitálása miatt, akik még ezután trombitálnak. Most egy olyan szakaszhoz érkezünk, amely valóban nagyon hátborzongató és félelmetes. Ledöbbenti az elménket, amint végigolvassuk ezt a fejezetet. Számos magyarázatot adtak már e fejezetben leírtakról, de vessük meg lábunkat a szilárd talajon, és rájövünk, hogy nem döbbenthetnek meg bennünket az itt említettek. Ezeket nem kell átélnie az áldott reménység egyházának. Az egyház kiemelkedik a világból arra az időre, és ezek az események a nagy nyomorúság időszakában, a Krisztust elutasító világban mennek végbe. Ezek a jajok jelzik a legmélyebb sötétséget és a legfájdalmasabb időszakot a nagy nyomorúság korszakában. Ezeket általánosságban Dániel könyve 70. hetének utolsó három és fél esztendejével azonosítják. Ezek az emberiség történelmének legfeketébb napjait írják le. Az ebben a szakaszban használt nyelvezetet a legnehezebb értelmezni, de ez nem akadályozza meg azt, hogy a szó szerinti értelmezési módszert kövessük, még akkor is, ha az itt bemutatott képek a legszemléletesebbek és a leghátborzongatóbbak. Ha más magyarázat volna a helyén való, akkor János megadná hozzá a kulcsot. Imádkozzunk! Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy szent lelked segítségével értelmezhetem a szentírást. Köszönöm, hogy te minden igéhez magyarázatot kötsz, és üzenetet közvetítesz általa. Segíts, hogy elsősorban én értsem meg az ige üzenetét, és azután továbbítsam másoknak, szintén szent lelked segítségével. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Amen.